Mennyei édesatyám, köszönjük, hogy az énekhangokon keresztül te hívogattál bennünket, mert megnyugvást akarsz ajándékozni lelkünknek, amely minden kemikális nyugtatónál többet jelent, mert testünknek sem árt, de testünknek és lelkünknek egyaránt használ. Az üdvösségre gyógyítsz és nyugtatsz meg bennünket. Kérünk téged, jelenj meg köztünk igéd és lelked által a következő percekben is, és add, hogy benned, ami örömünk, ígéreted szerint teljes lehessen. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje Pál apostolnak az első korintusi levelében található. Az első korintusi levél 12. fejezetének a 27. és 28. verse, rövidítve is elmondom, 1 Korintus 12.27-től hangzik Istenünk igéje újra hozzánk. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, magasztalunk téged, amiért ilyen nagyra becsülsz, nagyra értékelsz bennünket, hogy mi a te szent fiadnak tagjai vagyunk, hozzá tartozunk, és ajándékokat adományozol a mi számunkra. Köszönjük, hogy most is meg akarsz ajándékozni a te igéddel, annak üzenetével, a te igéddel, annak igazságával. Köszönjük, hogy ma délután ezt kereshettük mindenek előtt, azért lehetünk itt kegyelmedből. Kérünk téged, hallasd a te szavadat, hű megváltunk, és küld vezérül lelkedet. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, miután Pál apostol elmondta, hogy a beszédbeli ajándékok a legfontosabbak, és megpróbáltuk ezt bizonyítani az evangéliumokból, a cselekedetek könyvéből, valamint az apostoli levelekből, visszatérünk a jelekre és a csodákra. Ezeket így folytatja Pál, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Legkiválóbb út. Én ismerek valakit a Szentírásból, aki egyszer így mutatkozott be, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugye ti is ismeritek? Nos, ő mutatja nekünk a helyes utat, a testélet, ige, mert ő nem csak mondta, amit mondott, hanem cselekedte is, amit mondott. Nem csak azt mondta, hogy így és így csináljátok, hanem azt mondja, hogy példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem, ti is aképpen cselekedjetek. Ezen felül egy kiváltképpen való utat mutatok néktek, ezt mondja az apostol. Ezzel fejezi be a 12. fejezetet az első korintusi levélből. És nagyon figyelemre méltó, hogy ez után mondja el a csodálatos szeretet himnuszát a 13. fejezetben. Ebből az derül ki, ebből a 13. fejezetből, hogy az összes csodánál kiválóbb és nagyobb a szeretet, amely nélkül minden más ajándék hiába való, amely nélkül egyetlen egy látványos, extrém ajándék sem működik. Nem működik. És ennek a felsorolásnak a refrénje a sokszoros semmi. Semmi vagyok, semmi hasznom abból. Nem maradt tehát semmi. Szeretet nélkül nem működnek a lelki ajándékok, de a lelki ajándékok nélkül még mindig működik a szeretet. Világos tehát, hogy melyik a fontosabb. Az, hogy nem működik egy gépkocsin az ablak törlő. Ettől még a kocsi működik. Attól, hogy meghúztam az oldalát, vagy úgy óvatosan nekitoladtam egy betonoszlopnak, ettől a kocsi még működik. De ha nincs benne üzemanyag és szikra, akkor nem működik. Melyik a fontosabb? Az, amelyik nélkül nem működik. Gyönyörű lehet egy karosszéria. Hatalmas lóerő működhet egy nyerges vontatóban, nagyon rosszul néz ki vontatmány nélkül, de azért működik. Még versenyeket is csináltak vele. Testvéreim, a mi egyéni életünk, hétköznapi életünk, problémáink egyen-egyenként és összességébe zsákutca. Nem működik az életünk igazi szeretet nélkül, de azzal együtt működik. Ezen kívül, még amikor az apostol, mondjam így, nullifikálja az összes kegyelmi ajándékot, ez nem azt jelenti, hogy azok nem kellenek. Kellenek, de ha azt akarjuk, hogy működjenek, akkor föltétlen a szeretet erejébe kell, hogy helyezzük. A legnagyobb erő a szeretet. Miért? Mert az maga az Isten. Ho teo agape esti. Az Isten a szeretet. Nélküle nem működik semmi ezen a világon. Szeretetből hozta létre ezt a világot, szeretetből tartja fenn, szeretetből hozott létre bennünket szüleink szeretete által, ezért működhetünk, ezért lehetünk, élhetünk. Nélküle nem megy. A 14. fejezet, tehát volt a 13., most megmarad ez a három, a hit, a remény és szeretet, ezek közül a legnagyobb a szeretet, és a 14. fejezet, nem tudom, így kezdődik, vagy így folytatódik a 13. Törekedjetek tehát a szeretetre. A Biblia szövegét jóval később osztották fejezetekre és versekre, mint amikor megirattak. Én úgy érzem, és lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy tulajdonképpen a 14. fejezet első verse a 13-nak a záradéka. Szeretetről van szó, törekedjetek a szeretetre, és aztán mondja, hogy kívánjatok lelki ajándékokat, vagy buzgón imádkozatok, attól függ, hogy a régi Bibliából, vagy az újból idézzük. Azért fölteszem a kérdést megítélésre a kedves testvéreknek. Melyik az erősebb kifejezés? A törekedjetek, vagy a kívánjatok? Na, ki melyikre szavaz? A törekedjetek. Nos, a szeretetre mondja a törekvést, a kívánságra mondja a lelki ajándékokat. Törekedjetek a szeretetre, és kívánjatok lelki ajándékokat, hogy ezek a szeretetben, a szeretet által működjenek. Törekedni. Nekem sokszor segítségem van az ige magyarázatnál, nem csak a görög nyelv, főleg nem az, a magyar nyelv. Azt nem tudom, vagy csak nagyon-nagyon töredékesen. Magyart jobban ismerem, ti is, testvéreim. A törekedni az egy visszaható ige. Azt jelenti, hogy az alany végzi el, én végzem el a cselekvést magamon. Az, hogy fésülködik, mosakodik, azt jelenti, hogy fésüli magát, mossa magát. Törekedni azt jelenti, hogy töri magát. törekszik a szeretetre. Ez egy erősebb kifejezés. Ráveszem magam. Azt mondja Pál apostol, hogy megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Nos, aki törekszik arra, hogy például leterjen nyelvvizsgát, törekszik arra, hogy leérettségizzék, törekszik arra, hogy diplomát szerezzen, az mit csinál ennek érdekében? Töri magát. Sokszor akár éjszakákat is rááldoz a munka után, hogy azt az anyagot megtanulja. Megtanulja. Mit kell ahhoz csinálni, mondjuk a zenésznek, hogy egy darabot megtanuljon? Hú, de úgy ám, én az azért tudom, testvéreim, mind az 5 gyerekem zenész, tehát tanulják a kezdettől fogva. Az egyik kisgyerek már akkor kezdte, amikor még nem tudta, melyik a jobb keze, melyik a bal. Aztán így nevezte még évekig, hogy a huros kezem, a vonós kezem. Nos, gyakorolni, azt jelenti a törekvés. Mit jelent a szeretetre törekedni? Gyakorolni. Testvéreim, gyakoroljátok. Körülbelül egy hónappal ezelőtt is nagyon sokszor prédikáltam a szeretetről, és ezt a címet adtam az igehirdetésemnek, hogy tanúsítsatok szeretetet emberek iránt, családon belül, családon kívül. Törekedni. Törekedjetek a szeretetre, a legfőbb, a legnagyobb ajándékra. Miért? Nem csak azért, mert a legnagyobb, hanem azért, mert a szeretet himnusza az előző nagy, látványos ajándékokat végül is így minősíti, hogy megszűnik, elmúlik, eltöröltetik. Hát akkor melyik a maradandóbb? Hát akkor a szeretet a maradandóbb? Hát akkor inkább erre töröm magam. Ó, hiszen ha munkáról van szó, ha pénzszerzésről van szó, nem kell magyarázni az embereknek, hogy mit jelent az, hogy törekednek. Törik magukat érte. Sokszor még össze is törik magukat miatta, mert előbb akar odaérkezni egy gépkocsi vezető, mint ahogy kéne, aztán össze is töri magát, annyira igyekszik. Törekedjetek a szeretetre, mert az a legmaradandóbb érték égen és földön, szellemi értékekhez képest is, anyagi értékekhez képest is az a legmaradandóbb. A szeretet azonban, ahogy említettem, csodák és jelek nélkül is működik. Heródes Antipász nem tudja megállítani az Úr Jézust a szeretetnek áldozatban megmutatkozó útján. Amikor elérkezik a végállomásra, a keresztre, a szeretet útján, akkor a sátán utolsó kísértése képpen sem tudja megállítani őt ezen az úton, hogy ki ne mondja, hogy elvégeztetett, nem tudja megállítani, mert nem szállt le a keresztről. Tehát kitartott mind végig ezen az úton, és ebből van a te életed, a te fizikai életed is, és a lelki életed. Tudnék, a világ már régen elpusztult volna a Golgota villámhárítója nélkül. Már elpusztította volna magát az emberiség, de megújítja a kegyelmi időt Isten napról napra feletted, hogy kezd el élni a szeretetnek az életformáját, életmódját. A Cselekedetek könyvében kizárólag az apostolok tettek jeleket és csodákat. Tehát valakikhez vezető személyiségekhez kötötte a jelek és csodák cselekvését az Isten. Pedig néhány fejezettel később pünkösd után már 5000 fős gyülekezet van, és hányan cselekszenek csodákat? Hát az apostolok, ott is. Két kivétel van, István és Fülöp, akiket az első diakonus választáskor választottak, hogy kibővüljön a szolgálat köre, megoszthassák a szolgálatot. Istvánról ezt olvassuk. Kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép közt. Fülöpről pedig ezt olvassuk. Lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. István és Fülöp azonban az apostolok kézrátétele által nyeri ezt a küldetést, ezt a hivatást, és kapja meg a lehetőséget arra, hogy jelek és csodák kísérjék. Ők azonban kivételek. A többi több ezer nem kapja. Tehát sem az ó, sem az új szövetségben, sem az azóta eltelt egyháztörténelem mai napjaig is, vagy sem, Isten nem futószalagon gyártja a csodákat és jeleket. Annak mindig megvolt a jelentőség, az értelme, az Istentől rendelt célja, tehát nem csak úgy a látványosság miatt. Miért szerette volna Herodes Antipász már végre látni Jézust? Azt remélte, hogy majd valami csodát tesz előtte. Ez esetleg megmentette volna az Úr Jézust a kereszthaláltól. Vállalja? Nem. Megtehette volna erejénél fogva? Megtehette volna, de nem teszi meg, mert ő nem a jelekre és csodákra épít. Dielőtt már hallhattuk, hogy ezek csak alátámasztották azt, hogy ő Istentől jött tanítóul. Különös, hogy Istvánt és Fülöpöt, az első hét diakónust diakónusnak. Tehát diakónus, ez azt jelenti, hogy szolgálat, asztalok körüli szolgálat. Ott panaszkodtak a görög asszonyok, hogy nekik nem jut hely a szeretett vendégségeknél az asztalok körül. Nos, hogy kiegyenlítődjön a dolog, csupa görög nevű embereket, tehát görögökből lett hívőket választanak az apostolok. Micsoda bölcsesség! Legyen az ősgyülekezetbe minden nép és nemzetség képviselve. És diakonussá választják Istvánt is, Fülöpöt is. Isten azonban jónak látta, hogy ők presbiterként működjenek. Nem kisebb jelentőségű tehát ez, mert ha Isten még egy ajándékot ad nekik, még ő ismeri az embert legjobban. Ez az István lesz a kereszténység első vértanúja. Ez a Fülöp lesz, aki szinte először kiviszi az apostolok kivételével az evangéliumot a pogány világba. A csodák és jelek tehát az apostolságnak a jegyei. Mit jelent az, hogy apostol? Jó, azt jelenti, hogy küldött. Kiket neveztek először apostoloknak? Azok a testvéreim, akik a testi, názáreti Jézus Krisztus tanítványai voltak. Akik szemtől szembe ismerték, akik fogták, akik együtt járták vele Galilea poros országútjait. Ezek. Hát emiatt akarják elvitatni Páltól az apostolságot. Hát te nem jártál Jézussal. Nem jártam, az lehet. De senki sem ismeri Jézust mostantól kezdve teszt szerint. Én sem úgy ismertem meg, ti sem názereti mi voltában, hanem megdicsőült Jézus Krisztus mi voltában, aki a Szentlélek által kijelenti magát, és újra ő tanít. Az egyik énekünk is ezt mondta, hogy Jézus szavát halljuk. Ezt mondja Pál, apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg köztetek. Azt akarja ezzel mondani, hogy a jelek speciálisan az apostolsághoz tartoznak. Szorványosan jelennek meg, taglaltuk ezt délelőtt folyamán, a maga idejében jelennek meg, tehát időzítve vannak, és korszakonként jelennek meg, amikor azt Isten jónak látja. Szorványosak még a hívők számát, létszámát tekintve is, hiszen az előbb idéztem akár a 3000-et délelőtt, akár pedig most az 5000-et. A metodista egyház világhírű alapítója, John Wesley, ezt írja egyik kötetében. A gyülekezet kezdeti időszakában szűk markúan osztogatta Isten a csodákat és jeleket. Ezerből talán egy sem volt, kivéve a gyülekezet tanítóit. Azok között is csak néhányan kapták ezt a tehetséget, lehetőséget. Tehát, amit eddig tárgyaltunk, az azt bizonyította, hogy szorványosan. A második, amit most tárgyalunk nagyon röviden, bizonyos korszakokban, vagyis Isten által jónak látott korszakokban az üdvösség történelmének is különböző korszakai vannak. Ezt a Bibliából nagyon könnyen kitapogathatja. A Bibliát hallgató, Bibliát olvasó ember, különösen ha gyermekségétől fogva ismeri a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetik őt az üdvösségre. Ebben a most felsorolandó négy korszakban viszont különösen halmozottan jelentek meg a csodák. Az első Mózes, aztán Illés és Elizeus, aztán az Úr Jézus, a negyedik korszakban pedig az apostolok. Ezek jelzik az isteni kijelentés négy korszakát, négy fő korszakát. A törvény és a proféták, első kettő, a törvény Mózes, a proféták Illés meg a többiek, aztán jön egyedülálló módon Jézus Krisztus, és az ő közvetlen követői az apostolok. Mindegyik idővallomot lehet korszaknak nevezni. A törvény korszaka, a proféták korszaka, Jézus korszaka és az apostolok korszaka. Melyikbe vagyunk mi? Egyikbe se. Tehát amikor erőltetik némelyek a jeleket és a csodákat, akkor az Isten által elrendelt korszakokon kívül próbálják ezt erőltetni. És egy következő tulajdonsága, jellemzője a csodáknak, hogy isteni terv szerint történnek. Isten nem a rendetlenségnek az Istene. A héber nyelv így mondja a világ teremtés előtti állapotot, hogy tohuva bohu, a káosz korszaka. És mit tesz Isten a káoszból az ő igéje által? 6 nap alatt csodálatos harmóniába rendezett világot. És aki ezt hittel szemléli, azok mi lehetünk, akikben a hirdetett ige már hitet munkált, hitet eredményezett. Ezek mi lehetünk. És akkor, ahogy beletekint az ember, hogy ne énekelné őszintén, nagy vagy te Isten. És a többi, ugye, versét ennek a drága éneknek. Ez az Istentől teremtett rend. A természetben mindenütt rend van, amely az ő bölcsességét, dicsőségét sugározza. Minden növényt és élőlényt rendben és törvényszerűen, belső törvényszerűségek szerint működtet az Isten ezen a világon. Miért járt volna el másképpen, mondjam így, rendetlenül az ember üdvösségi tervének a megformálásában és a végrehajtásában? Nem. Ott is a rend. Isten nem a rendetlenségnek az Istene. Tulajdonképpen a rendetlenség a bűn. Azt mi hoztuk be a világba, nem az Isten. Az üdvösség 6 korszakát is, tudod, 6 napnak, mint a teremtés korszakát, 6 napnak nevezi az Isten. Néhány bibliai helyet hadd idézzek, amikor a korszakokat napoknak nevezi. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ime, most van a kegyelem ideje, ime, most van az üdvösség napja, korszaka. Ahogy Noé napjaiban, korszakában történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Az élő lényeket a maguk fajtája, maguk természete, tulajdonságai szerint teremtette az Isten. Mindennek megvan a sorrendje, az üdv korszakainak is megvan a maga alapelve, és e szerint bánik Isten az emberekkel, e szerint teremt csodákat és jeleket, ha elősegítik az ő tervét. Ha nem segítik, önmagában nem teremt csodát. Istentől rendelt szerepe van tehát a Biblia lapjain, az üdvtörténet lapjain, a jeleknek és csodáknak. Ezt ismerte fel Pál is, amikor egy üdvtörténeti kitérő után a pogányok és a zsidók üdvösségéről beszél, Róma 9-11-ig, akkor imádattal borul le Isten gazdagságának, bölcsességének, ismeretének a mélysége előtt. Ahogy Isten ellensége, tudjuk ki az, az ősrobbanás, meg az evolúció elméletével igyekszik eltakarni a teremtő Isten dicsőségét, úgy igyekszenek sarlatálok, varázslók és több mások még keresztény színezet alatt is, Isten megváltó teremtését is megrontani, összezavarni. Amikor az ember jeleket és csodákat kíván, akkor Isten rendelésének és rendszere ellenére ezek nem várhatók, nem kényszeríthetők ki, mert az ilyen kikényszerítés mögött a diabolosz áll. Így nevező görög nyelv az ördögöt, hogy diabolosz. Szó szerint azt jelenti, hogy szétdobáló, összekeverő, összezavaró. Tehát amíg Isten a káoszból kozmoszt formált, a kozmetika szavunk innen van, szép rend, addig a sátán a kozmoszból káoszt akar csinálni. Az emberi élet minden összefüggésében
káoszt keverni a családban, káoszt keverni az egyes ember szívében, káoszt keverni a gyülekezetben, a társadalomban, mindenütt, mert magát meg nem tagadhatja. Boldog ember az, aki már letette a voksát, a szép rendet teremtő Isten mellett, és eszerint próbálja berendezni az ő életét, élni az Isten dicsőségére az ő életét, azáltal a használati utasítás által, amit Isten adott az emberhez. Ha valamilyen gépet vagy szerkezetet nem a használati utasítása szerint kezeljük, nem aszerint bánunk vele, hát mi történik? Hát elromlik, és nincs rá garancia. Isten az emberhez a szeretet használati utasítását adta. Ha ezt nélkülözzük, tönkre megy az életünk. Minden emberi élet tönkre megy. Áldjon meg Isten bennünket, hogy újra elfogadjuk, vagy újra megerősödjünk Istennek legnagyobb kegyelmi ajándékában, a szeretetben. Amen.
Történetek címmel régi békehírnökből és lelki életből szeretnék felolvasni. Éppen pici gyermekekről lévén szó, éppen ez talán aktuális. Igazat mondjunk. Kis Tamás megkérdezte apjától. Apu, hogyan lehet a mennybe jutni? Nehéz kérdés, mint általában a többi gyermek kérdés. Tűnődött az édesapa, mit válaszoljon, hogy biblikus is, érthető is legyen a gyermek számára. Végül válaszképpen elkezdte mondani Illés elragadtatásának történetét. Apu, te viccelsz, mondta a kisfiú csak hamar. Az apa meglepődött a gyermek különös hitetlenségén. A gyermek azután elmondta, hogy Pista bácsit már kérdezte erről, azt mondta, hogy helikopterrel. És a gyermek ezt a tréfás választ tekintette igazságnak. Gyermek szemek előtt. Ugye apuka, az a bácsi, aki nálunk volt, csak félhívő? Kérdezte a kisfiam. Miből gondolod ezt? Kérdeztem tőle. Abból, hogy csak fél térdre borult le, amikor imádkoztatok. Tanulság, vigyázzunk nagyon, mert cselekedeteinkből ítélik meg mások a kereszténységünket. Kicsi gyermek nagy öntudat. Hidegre fordult az idő, és kisfiam fejére átkötő sapkát adtam kalap helyett. Vasárnap reggel a 8 órai imaórára mentünk. Az imaház ajtajában a kisfiam egy lépéssel utánam jött, én beléptem, és siettem a helyemre, de az apró léptek neszét nem hallottam magam mögött. Hátra néztem, a gyermek nincs. Leültem azért, és felfohászkodtam. Majd bejön mindjárt. Mégis nyugtalanul pillantottam hátra, hol lehet, miért maradt el, sohasem szokta. Előttem kellett volna beengedni. Percek múlva jött Lábújhegyen, sietve, és odahúzódott mellém. Hol voltál? Súgtam neki. Sokáig nem tudtam a sapkámat kioldani, édesanyám. És kalappal nem léphetnek be a férfiak az Úr Jézus házába. Ezt kívántam elmesélni.
Köszöntöm a testvéreket, és annak kapcsán szeretnék kapcsolódni, hogy a múltkor beszámoltam arról, hogy mit olvastam a mai igében. És aztán eszembe jutottak gondolatok és ötletek, amelyeket nem én találtam ki, hanem már megvalósítottak testvérek. Történt az, hogy egy évvel ezelőtt az egyik gyülekezetből elmentek a testvérek Tisza-Lucra gyülekezetet plántálni, mert már a baptista gyülekezet kihaltott, és elmentek gyülekezetet plántálni. És éppen így húsvét előtt történt az, hogy az egyik fiatal testvérnek az jutott eszébe, hogy rudakból egy keresztet ácsolt, és azt a keresztet a hátára kötötte, és Tisza-Lucon végigment a faluba. És hát nem sokat ment, de már csatlakoztak hozzá, ő nem szólt semmit, csak ment, és amikor megállították, hogy mondja már meg, hogy hát miért viszi ezt a keresztet. És akkor ő elmondta, hogy az Úr Jézus ezen egy ilyen kereszten halt meg, értünk halt meg, és nagyon is közbeszéd módján elmondta érthetően, hogy mit jelképez ez a kereszt. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy ugye milyen egyszerű dolog, és az emberek csatlakoztak sorba hozzá már, amikor a falu végére ért már, vagy 20-an voltak, és egy jó beszélgetés alakult ki. És ennek kapcsán azért mondom el ezt most, mert pontosan egy éve annak, amikor ez történt, és ma 11 testvért merítenek be itt Tisza-Lucon. Így indult meg a misszió, és Istennek legyen hála, hogy ennek eredménye volt, és eredménye van ma is. Nem kell nagy prédikáció, elég az életünk, elég egy bizonyos felhívójel, amivel hívhatjuk az embereket a megtérésre. Kívánom a testvéreknek, hogy minél több ilyen ötlet jusson eszünkbe, amivel lelkeket nyerhetünk meg, hisz Isten azért adja ezeket az ötleteket felhívó jelleggel, hogy az ő népe szaporodjék. Köszönöm.